Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke, akivel a méhnyakrák megelőzéséről arról beszélgetünk, hogy hogyan tehetünk egy egészségesebb társadalomért, mind a férfiak, mind a nők esetében, és ami nagyon fontos, és azt gondolom, hogy folytassuk innen, hát te magad is, Icó, mondtad, hogy ott van az oltás, ott van a szűrés. Mégis rosszabbak a magyar adatok az európai átlagnál. Erre van valamilyen magyarázat?
Nyilván meg kell ilyenkor nézni azt, hogy maga az átoltottság, tehát az oltást kérőknek az aránya és az átoltottság, mert a kettő ugye nem ugyanaz, illetve a szűrésen való részvétel, valamint a szűrővizsgálatoknak a módszere, mely országokban milyen. A HPV tesztnek a bevezetése, mint elsődleges szűrés Magyarországon egy viszonylag nagyobb változást adhatna, mert tehát ez azt jelenti, hogy Magyarországon egyébként citológiai alapú szűrés van, és hogyha valaki HPV tesztet szeretne, akkor jelenleg fizetni kell érte. Vannak országok, ahol ez már mint primer finanszírozott szűrésként elérhető. Tehát a magának a rendszernek több olyan egysége van, ami mondjuk más országokban egyébként jobban működik, akár például a szűrésen való részvételi arányszám is, és azt látjuk, hogy ezeknek az új módszereknek a bevezetésével sokkal inkább haladnak előre, illetve hát itt az is nagyon fontos, hogy milyen kommunikáció van a HPV elleni védőoltás kapcsán, vagy akár a szűrések kapcsán is, tehát ezek adhatják az országok közötti különbségeket. Ugye azt látjuk, hogy valóban Európában, jelenleg Magyarországon azért sokkal nagyobb az előfordulása a méhnyakráknak. Ez, hogyha ugye számokhoz visszatérve beszéltük, hogy nem szeretjük a számokat, de néha érzékeltetésnek muszáj, hogy oda tegyük őket. Hogyha azt nézzük, hogy 100 000 főre levetítve az európai átlag 8 fő, Magyarországon ez 13.
Ez inkább egyébként az információból, ez a különbség, az információ hiányból, a félelemből ered, esetleg rendszer szintű probléma. Nyilván nagyon sok szakemberrel is beszélgetsz. Hol látják az elakadásokat?
Nagyon jól mondod, mert ez egyrészt egyéni felelősség is, és rendszer szintű felelősség is. Egyéni felelősség az, hogy nem megyünk el méhnyakszűrésre.
Mert félünk az eredménytől?
Szerintem itt sok minden lehet. Egyrészt félünk az eredménytől. Lehet, hogy az első egy nagyon rossz élmény volt, és nem akarunk. Ugye csak egy intim szűrésről van szó. Lehet az is, hogy nem is tudnak róla bizonyos területeken, hogy akár az elmaradottabb területeken, hogy ezt kellene. De tud róla, de nem tud hova elmenni. Dolgozik. Nincs a közelbe lehetőség, utaznia kellene, sok a gyerek, nagy a család,
igen,
nem tudja
meg. A gyerekekre.
Igen, tehát hogy nyilván mindig lehet valami, amire ráfogjuk azt, hogy miért nem, egyszerűen nem tudjuk előtérbe helyezni önmagunkat, mi nők.
Vagy fiatal vagyok még ehhez. Így most, van. Ami még így eszembe jut, fiatal vagyok ahhoz, hogy nekem egy ilyen komoly problémám legyen.
Vagy velem ez nem történhet
igen,
meg, ugye?
Igen, hogy a beszélgetésünk igen. elejére utaljunk, hanem biztos ez a mások betegsége. És majd ráérek később 35-40-45 évesen elmenni szűrésre. Tehát ez az, amit nem szabad. Azt mondod, itt az egyéni felelősség, viszont azt is mondod, hogy rendszer szintű problémáról is beszélünk egyben.
Igen, mindenképp dicsérendő az, hogy ingyenesen megkaphatják a 7. osztályosok a HPV elleni védőoltást, ha a szülővel kérik ezt. Viszont azt látjuk, hogy ki kellene bővíteni a finanszírozott körét a védőoltásnak, akár például a későbbi életkorra egy úgynevezett ketchup-oltást, így hívják, létrehozni vagy biztosítani, valamint például van a konizáció, ami egy kup alakú kimetszést jelent, ugye ezt akkor szokták elvégezni, hogyha már úgynevezett rákmegelőző állapotban van, tehát van valami elváltozás már, és akkor ott csinálnak egy pici műtétet, hogy ne legyen nagyobb a baj. Az még nem rák, de azért
de
mégis
már
kell.
De már ez a rák megelőző
így
állapot.
Van. Ha például ők megkaphatnák finanszírozottan. Vagy amiről beszéltünk is már, hogy a szűrés 30 éves kortól HPV alapú primer szűrés, tehát elsődleges szűrés legyen. Mit jelent ez? 30 éves kor alatt, ha eljár a nő méhnyakszűrésre, akkor citológiai alapú szűrést vesznek le, ami azt mutatja meg, hogy van-e valamilyen elváltozás a méhszájon. 30 éves kortól HPV tesztet, ami azt mutatja meg, hogy ott van-e a vírus vagy nem. Mivel a ményakrákok 99,7%-át HPV okozza, ezért nagy valószínűséggel ugye tudjuk azt, hogy na hát, ha ott a vírus, akkor oda kell erre a nőre jobban figyelni. És hogyha egyébként van egy magas kockázatú vírusfertőzése, tehát akár egy olyan, ami kialakíthat ményakrákot, akkor le tudnak venni egy citológiát is, tehát azt kombinálják, és akkor ott összevetik az adatokat, és így tudjuk aztán azt meghatározni, hogy őt meg őt nagyon figyelni kell, őt egy picit el lehet engedni.
Visszatérnék még egy pillanatra a halogatásra. Ez szerintem inkább személyes, vagy társadalmi minta? Nyilván nagyon sok nővel találkozol.
Szerintem társadalmi minta. Még egyébként bennem is sokszor bennem van, mondjuk egy fogorvosnál, hogy azt mondom, jó van, felhívom holnap. Hú, elfelejtettem felhívni. Jó, holnap után most már tényleg felhívom, beírom a naptárba, ott a naptár, kipöckölöm, eltelik fél év. Na, csak nem csináltam meg. Tehát van a halogatásnak egy tudatos és egy tudatalani része is, de hogy szerintem ez bennünk van mindnyájunkban.
Most ugye a Májva Virág Alapítvány munkája kapcsán az érintettekkel találkoztok elsősorban, de nyilván egyfajta prevenciós munkát is végeztek. Milyen körben, kiket szeretnétek, vagy kiket próbáltok megszólítani?
Mindenképpen valamilyen úton, módon ott vagyunk az iskolákba, készültek képregényeink, amiket igyekszünk eljuttatni. Nagyon sok védőnővel, iskolavédőnővel tartjuk a kapcsolatot. Megszólítjuk a szülőket általában, főleg akkor, amikor hetedikben ott van, hogy na, akkor most igényeljem-e a védőoltást, vagy sem. Tehát igyekszünk segíteni mindennel, online szülői értekezlet, kiadványok, külön honlapunk van a stophpv.hu, és egyébként pedig ugyanúgy a fiatal, vagy akár a középkorú hölgyeket is segítjük, családtól függetlenül, akiket tényleg érdekel ez a téma, és több mindent akarnak tudni, vagy van egy rossz eredménye, és egyszerűen tájékozódni akar. Úgyhogy alapvetően ott van a férfiak, van egy kardvirág programunk, a kardvirágok.hu honlapunk abszolút pasi stílusban, kommunikációban őket segíti abban, hogy mi ez a vírus, és mit okozhat náluk.
Azon dolgoztok, vagy próbáljátok kommunikációval segíteni abban, hogy hogyan lehetne a szűrést egy nem félelmetes eseményé, hanem az önmagunkkal való törődés szimbólumává tenni?
Abszolút, és nem csak az egyén felé, hanem a hatósággal, tehát például a Nemzeti Népegészségügyes Gyógyszerészeti Központtal is nagyon szorosan együttműködünk pont azért, hogy ezeken nagyon sok része van ennek az egésznek, ami miatt nem úgy működik, ahogy kellene, és hát meg kell találni ezeket a problémákat, és mindegyiken javítani kell.
Én arra lennék kíváncsi, 13 éves az alapítvány, hogy hogyan fogadott benneteket a szakma, a nőgyógyász szakma?
Először nehezen. Azt hiszem, 1-2-3 év volt, amíg bebizonyítottuk azt, hogy igenis mi azért is vagyunk, hogy elsősorban nyilván, hogy a nőket segítsük, a családjaikat, az egészségeseket, a betegeket, de egyébként segítség vagyunk a szakma számára is. Voltak már akkor is kivételek, akikkel együtt dolgoztunk az elejétől kezdve, de mi tényleg az első perctől azt mondtuk, hogy muszáj, hogy a szakma mellettünk álljon.
Egy-egy orvos volt akkor.
Akkor egy-egy orvos volt,
aki már
igen.
Amúgy talán foglalkozott mélyebben a méhnyakrák kérdésével, illetve hát a HPV-vel, mert ott a kulcs, gondolom.
Abszolút. Tehát volt, aki nőgyógyász daganatsebész volt, és volt, aki már gyakorlatilag HPV specialista volt, tehát igen, sokat foglalkozott a témában. Úgyhogy voltak nehézségek az elején, amikor tényleg be kellett bizonyítani, hogy az, amit csinálunk, az fontos, és jó, és hasznos, és mindenkit segít, de valahogy aztán ezt átléptük, ezt a 2-3 évet, és onnantól kezdve tényleg nagyon sokat dolgozunk a mai napig azon, hogy jó kapcsolatot ápoljunk, és azt gondolom, hogy Magyarországon szinte mindenkivel dolgozunk együtt, aki ezen a területen van.
Milyen visszajelzéseket kaptatok az elején? Tehát mik voltak azok a nem feltétlenül negatív, de elutasító visszajelzések, hogy nem tartottak akkor még, gondolom, hitelesnek benneteket?
Hát sem szakmailag, illetve hogy azt mondták, hogy hát egy teher az, hogy mi most itt vagyunk, hát neki most miért kell még ezzel is foglalkoznia, ugye? Mert hát ott a beteg, így is kevés az idő. Nyilván azért az elmúlt években, mármint az alapítványt megelőzően voltak olyan példák, amikből kiindultak, hogy na, alapítvány, jó van, akkor ezzel csak a baj lesz. És aztán nem adtuk fel, tényleg, mindig
el... Volt egy pont, ami átfordított? Vagy ez egy hosszú folyamat volt?
Az első pont, igen, egy olyan debreceni szakmai konferencia volt, hiszen az alapítvány kuratóriumában két debreceni orvos van, a Barta Tünde és a Major Tamás, és ők szerveztek Debrecenbe egy konferenciát. És oda elég sok mindenkit meghívtak az országból. És akkor az én kezembe igazából tényleg nem voltak a szakmai tudás, hanem a történetem volt még annak idején, és akkor mondták, hogy Icó, állj ki, és akkor meséld el a történeted, és elmeséltem ott a történetemet, és volt ott egyébként egy viszonylag magas pozícióban lévő orvos, akinek potyogtak a könnyei. És valahogy az változtatott egy óriási nagyot, onnan beengedtek minket szakmai konferenciákra, és aztán minél többet voltunk a szakmai konferencián, és kis standdal mentünk, és vittük mindig, amit elkészítettünk, adtuk nekik, küldtük nekik, és akkor így egyre többen csatlakoztak.
Most már országos szinten igyekeztek jelen lenni. Mit veszíthet egy ország, hogyha nem hoz meg időben bizonyos döntéseket? Említettél sok lehetőséget, hogy hogyan lehetne ezt még jobban csinálni.
Hát emberi életeket, és szerintem ez a legfontosabb, hogy azt nézzük meg, hogy annyi sokféle betegség van, annyi sokféle daganatos betegség van, és ahogyha van olyan, aminél meg tudjuk azt előzni, akár el tudnánk tüntetni a méhnyakrákot a földszínéről, akkor az kutya kötelességünk megtenni. És hát gondolkozhatok itt Májva Virág alapítványként, gondolkozhatok sorstársként, anyaként, nőként, de gondolkozhatok mondjuk a rendszerben is, és gondolkozhatok egy politikusnak a fejével például, és azt mondom, hogy igenis megveregethetem a vállamat azért, hogy én el tudok érni valami nagyon nagy dolgot ebben az országban. És a nagyon nagy dolog az, annál nem lehet nagyobb dolog, hogy ennyi nőt megmentünk.
A közleményetekhez térnék vissza, aminek van egy nagyon erős mondata, és ha megengeded, akkor ezt én idézném, hogy ez nem tudáshiány, nem technológiai elmaradás, és akkor idáig az idézet, és a kérdés utána, hogy akkor mi hiányzik.
Mindenképpen a felelősségvállalás, mind a rendszernek a felelőssége, mind az egyénnek, és hogyha a rendszerbe belemehetek, hogy mi hiányzik, akkor ez egy politikai döntés és a finanszírozás.
Tehát amiről beszéltünk a HPV elleni védőoltás kapcsán, hogy szélesebb kör megkaphassa ezt, akár érintettek, akik rák megelőző állapotban vannak, ha jól emlékszem, ezt emelted ki, illetve a fiatalok kaphassanak ismétlő oltást, erre gondolsz?
Van egy méhnyakrák eliminációs bizottság Magyarországon, ez egy másfél éve jött létre, és a bizottság kidolgozta teljes akciót tervet, amiben az is benne van, hogy hogyan képzelik el az egésznek a menetét, akár ahogy a védőoltások körének a kiterjesztését, hogy hogyan lehetne, meddig, egyszeri, többszöri, és én azt gondolom, hogy ezt kellene követni, hiszen ebbe a bizottságban tényleg ez egy multidisciplináris, tehát nagyon-nagyon sok területről ott vagyunk, mi is ott lehetünk.
De ott a szakma. Minden,
a szakma, tehát az orvos hatóság, szakma. Így van, az orvos szakma, a hatóság, ugyanúgy van nőgyógyász-onkológus, van sebész, van patológus, citopatológus, házi orvos, gyerekorvos, tényleg mindenki ott van ebbe a bizottságba, és én azt gondolom, hogy hát ha már ki van dolgozva az akcióterv, akkor ezt nagyon jó lenne követni.
Ugye beszéltünk a méhnyakrák eliminációjáról, de hogy mit jelent ez pontosan? Erről nem esett szó.
Igen, tehát mivel a méhnyakrák egy megelőzhető rákos megbetegedés, ezért gyakorlatilag megszüntethető. Tehát elérhetnénk azt...
Eltüntethetjük, kiiktathatjuk?
Igen.
Társadalmi szinten?
Így van. Tehát elérhetnénk azt, hogy ne legyen ilyen betegség soha többet, hogy méhnyakrák. Ehhez nem elég egy ország egyébként. Tehát ez nem elég az, hogy Magyarország mondjuk ezen sokat dolgozik, mert van egy úgynevezett egyébként, ha az oltásokat is nézzük, egy nyáj immunitás, ami azt jelenti, ha nem is mindenki van beoltva, de akkor is kialakulhat egy védelem, és akkor egy idő után, mivel ezt a HPV-t ugye egymásnak adogatjuk át, egy idő után ez megáll, ez az egymásnak adogatjuk át, tehát egy nyáj immunitás védelem alakul ki, de ez csak akkor jó, ha a többi országban is ez kialakult.
És említetted, hogy itt nem lehet csak kizárólag Magyarországban, vagy egyik vagy másik országban gondolkodni, és az európai méhnyakrák megelőzési hét kapcsán beszélgetünk erről a témáról, tehát van együttműködés, és hogyha már Európa szóba került, neked is van egy plusz feladatod, ami európai szintéren van.
Igen, én tagja vagyok az Európai Nőgyógyász-Onkológusok Társaságának, és azon belül van egy betegszervezeti network, ami egyébként 32 ország 80 betegszervezetét fogja föl. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanaz, mint a Májva Virág Alapítvány, csak a különböző országokba, és hát én ennek lehettem az elnöke 2 éven keresztül, egyébként a COVID alatt nagyon-nagyon nehéz volt. Most pedig egyébként egy leköszönt elnöki pozícióban vagyok, ami azt jelenti, hogy segítem a mostani elnöknek a munkáját, illetve hivatalosan is dolgozom most már ennél a szervezetnél, és hát az irányelvek fejlesztésétől kezdve a európai lakossági kommunikációba, a kampányokba, mindenbe benne vagyok ebben a szervezetben, úgyhogy van elég dolog.
A betegút kísérés az egy nagyon fontos dolog, és ennek rengeteg aspektusa van. Ti miben és hogyan vagytok jelen?
Nagyon sokáig különböző kiadványokat készítettünk, meg nyilván fogadtuk a telefonhívásokat, kedvelt közösségi oldalon, futnak az oldalaink, honlapunk van, de hogy azt vettük észre, hogy valahogy mégsem találják meg ezeket a segítőanyagokat. Kórházakban vannak májva polcaink, ott a kiadványok, stb. És akkor úgy határoztunk, hogy egy helyre bepakoljuk ezeket, de hogy mi lehet az a hely, hát mi más, mint egy térkép. Hiszen az egész betegút gyakorlatilag egy térkép, ami nem lineáris, ugye, hiszen nem lehet lineáris, hanem ha most Magyarország térképét látjuk magunk előtt, és azt mondjuk, hogy Győrből el akarunk jutni Szegedre, és még réges-régen, amikor nem is volt navigáció, akkor fogtuk, megterveztük az utat, tudtuk azt, hogy merre kell mennünk, hogy hol állunk meg, és egy picit így kell elképzelni, tehát mi térkép alapon megrajzoltuk az 5 nőgyógyászati daganatnak a térképét, ez a méhnyakrák, a méhtestrák, a petefészekrák, a szeméremtest és a hüvelyrák. 5 különböző térképet rajzoltunk onkológussal, aminél az első állomás a tünetek, aztán a diagnózis, és akkor a különböző kezelések, de belevettük ugyanúgy a klinikai vizsgálatokat,
hát, a gyógyulást. Milyen típusú szakemberhez lehet fordulni, gondolom?
Itt elsősorban az állomásokat határoztuk meg, és az ember, ha mondjuk jön egy nő, aki mondjuk még műtét előtt megtalálja ezt a térképet, akkor ő megkeresi azt az állomást, ahol éppen tart, ott ellátjuk a legtöbb információval, kiadványokkal, kisfilmekkel, mindig látja, hogy mi a következő lépés, de gyakorlatilag az orvos fogja megmondani, hogy hölgyem, önnek akkor egy műtétre van szükség, akkor átmegy a műtétállomásra. De lehet, hogy valaki már túl van a műtéten, és akkor találja meg ezt a segítőt, akkor ennek megfelelően keresi meg, hogy ő akkor hol is áll a betegúton. Tehát úgy kísérjük őt, hogy a lehető legtöbb információval ellátjuk, és ahogy mondod is, irányítjuk is, hiszen mindenhol ott van az, hogy milyen centrumokban tud menni, a fájdalom ambulanciától kezdve mindent beletettünk.
Beszéltünk az első könyvedről, aminek a címe az volt, hogy minden anyuka meggyógyul. Ezt egy picit azt gondolom, hogy talán magadnak is mondtad, meg ha jól emlékszem, a kislányodnak leginkább.
Így van. Sokszor pontosítanom kell a címet, mert kaptam visszajelzést, hogy miért nem az a címe, hogy bárcsak minden anyuka meggyógyulna.
Vagy meggyógyulhat.
Meggyógyulhat, igen. De hogy ez egy gyerek száj, mert amikor a nagyobbik lányom Jászmin 4 éves volt, és ugye a kicsi is már megszületett, de mennem kellett be a műtétre a diagnózis után, akkor odafeküdtem mellé, és azt mondtam neki, hogy anyucinak beteg a pocakja, és hogy 10 napot kell a kórházban aludnom ahhoz, hogy a doktor bácsi meggyógyít. És akkor így egy picit gondolkozott, és azt mondta, hogy minden anyuka meggyógyul. És akkor mondtam neki, hogy igen, minden anyuka meggyógyul. Így tudott elengedni. És amikor a könyvet megírtam, akkor nem volt kérdés számomra, hogy ez lesz a címe. És tudom, hogy ez nem így van, sajnos. Sajnos ez nem így van, mert nem tud minden anyuka meggyógyulni.
De nagyon sokat lehet tenni
így
azért,
van,
hogy minél többen meggyógyuljanak. Ma 14 és 18 évesek a gyerekeid. Mennyire, nyilván az ő életüket is befolyásolta a Májva Virág Alapítvány. Ők hogyan látják ezt?
Arra nem emlékeznek, hogy beteg voltam.
Kicsik voltak.
Kicsik. Ugye 4 éves és 2 hónapos volt a kisebbik, de valahogy szerintem annyira természetes része lett az életüknek a Májva Virág. Sokat is tudnak róla, magáról a prevencióról is sokat, indítottunk annak idején egy Májva Tini programot, abba benne voltak, aztán Európába is átvittük ezt a Májva, ezt a, akkor mindegy, a Engage Teens nevű programot, abba is benne voltak. Nem volt kérdés az, hogy hetedik osztályban megkapják a HPV elleni védőoltást, nekik se, és nekem se, természetesen beszéltünk róla akkor is, de sose felejtem el, képzeld el, hogy biciklit vettünk akkor az Inez lányomnak, lehetett ilyen 5-6 éves, és akkor jött ugye a nagy bicikli, aminek nincsen pótkereke, és elmentünk egy bicikliboltba, és egy olyat választott, ami fehér volt, és egy májva virág volt rajta. Hát egy hibiszkusz. És mondta, hogy azért szeretné ezt, mert hogy ezen rajta van a májva virág. Úgyhogy szerintem észrevétlenül és észrevehetően is beleívódott az életükbe.
Mit mondanál annak, és hát ezek sose könnyű helyzetek, aki mondjuk megkap most egy diagnózist, amikor az első döbbenet még erős? Hogyan tudsz segíteni, hiszen te magad átélted?
Nagyon fontos az, hogy összetartsanak a családban, és nagyon fontos az, hogy sosem szabad feladni, mert mindig kell legyen út, és ne hagyja magát a magányba és a félelembe lenni, hanem merjen kérdezni, és merjen akár keresni bennünket, mert nem csak abban tudunk segíteni, hogy lelkileg felkészítsünk, vagy testileg felkészítsünk a különböző kezelésekre, hanem tényleg olyanok vagyunk, mint egy család, és hogy mindent megteszünk egymásért, és hogy a reményt azt nem szabad sosem feladni.
Egy személyes kérdés még itt a beszélgetésünk végén. Hogyan változtatott meg téged ez az út nőként, és ez az út emberként? Tehát azon túl, hogy túlélő vagy hogy alapítványi vezető lettél?
Megtaláltam az utamat, és nagyon hálás vagyok azért az életnek, hogy egy olyan dolgot csinálhatok, amit szenvedéllyel csinálok, már-már inkább megszállottsággal, de nagyon szeretem azt, amit csinálok, és nagyon szeretem az embereket, akik körülvesznek. Nem egyszer, nem kétszer mondom, hogy szeretek élni.
Női életekben mérhető a halogatás, ugye ezzel indítjátok most a legújabb üzeneteteket, illetve azt is mondjátok, hogy mikor adtál utoljára időt magadnak, hogy vigyázz a jövődre. Szerinted megfogadják a nők ezeket az intelmeket? Vagy mi kell hozzá, hogy megfogadják? Mert hogy olyan könnyű tényleg legyinteni, és ezért is kérdezem.
Nagyon nehéz. Annyira magunkat hátra soroljuk mindenben. Mi mindent kibírunk, mi mindenkinek mindent megteszünk, és mindaddig, amíg a saját értékünket nem fogadjuk el, addig nem fogunk vigyázni a saját jövőnkre. De ezt mondani kell, ezt nagyon sokat kell mondani, és nagyon sokat kell beszélni róla, mert akkor talán egyszer lesz egy olyan világ. Vagy megérem még, vagy már nem, de talán lesz egyszer egy olyan világ, amiben minden nő tudni fogja, hogy nagyon-nagyon értékes, és hogy vigyáznia kell magára és a jövőjére, azért, hogy aztán mindenki más, aki körülötte van, ugyanúgy őt megtarthassa.
És hogy minden anyuka meggyógyuljon, akkor fejezzük be ma ezt, és folytassuk majd, és köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.